Dicsértessék a Jézus Krisztus, hitünk és életünk című műsor keretében az elmúlt alkalommal beszélgettünk Lakatos Tiborral, illetve Boros András barátommal, így hármasban itt ültünk, beszélgettünk, és akkor a végén ugye említettük, hogy hát a fiatalok, amikor mi kezdtük a házas életünket, 27 évesek voltak, én is 28 évesen mentem a szemináriumba, hogy említettük akkor a Bőti Tamás atyának a nevét, és valahányszor találkoztam vele, mindig megkérdezte, szerelmes vagy még Jézusba? Nem egy utolsó szempont, ugye, hogy hát a ki a mi feleségünk, szerelmes vagy még Máriába, Ilonába?
Igen.
Ugye ezt mindig megkérdeztem, tünemény alak volt. Na, hogy említettük, hogy olyan nehezen tudnak elköteleződni ma, vagy miket említettél akkor te, hogy...
Hát szerintem egyrészt az, hogy kényelembe élünk. Tehát ugye említettem a Sinka Istvánt, meg a népíró közül többet is, Szabó Pál, meg, hogy azért az ő életük hihetetlen nehéz volt a mihenkhez képest. És nekünk, tehát a mostani korosztálynak nincs meg az a küzdeni akarás, ami alapfeltétele annak, hogy az életet olyan életszerűen élje az ember, tehát hogy ne csak a kényelem, meg a jobb ruházat, meg ez az amaz tegye ki az életét, hanem a küzdeni valamiért, vagy olyan munkahelyet keresni, vagy találni, vagy olyan társat találni, ezt is fel lehet küzdésnek fogni, de a kényelem miatt ezekkel nem nagyon törődnek az emberek.
Igen, András, szoktam mindig mondani, hogy valahogy arra kéne valahogy ösztönözni, hogy merjél küzdeni, akarni, mik az elképzelésed, van-e benned erő, bátorság?
Nem igen, tehát hogy a valódi élményeink legyenek, ne pedig virtuális, egy virtuális világban éljünk. Mert most a virtuális világ az csodálatos. Mindenki lehet űrkutató, meg nem tudom, csodálatos herceg.
Johnny Hallyday.
Igen, de a valóságban, amikor tükörben néz, akkor lehet, hogy egy szerencsétlen, hogy is mondjam, roskatag fiúcska ő. Tehát, hogy fontos lenne szerintem először a valós élmények megélése. Másodszor meg, amit a Tibor mondott, ez mindig az, de emellett sajnos van egy olyan is, hogy mi szülők nagyon elkényeztetjük a gyerekeinket. Tehát a egy gyereknek le kell vinni a szemetet, azt mondja, na már megint velem szenyóznak. Tehát, hogy valahogy arra kéne őket nevelni, ami vár rájuk, és akkor én úgy gondolom, hogy akkor boldogabbak lennének később. Tehát nálunk a lányok is, meg a fiúk is, mindenki tud sütni, főzni, meg a fiúk már 14 éves korukban betonoztak, mert kértek tőlem valamit, és mondtam nekik, hogy jó, dolgozzatok, és akkor abból a pénzből, amit dolgoztok, abból vehetitek azt a szép kabátot, vagy nem tudom, amit akartok, mert most nincs erre pénzünk, és megértették, és otthon...
Nem égből potyannak a dolgok.
Így van, tehát, hogy a mindenért meg kell vagy dolgozni, vagy meg kell küzdeni, vagy meg kell szolgálni, és vagy valaki másnak, ugye? És most az van, hogy most az anyákhoz szeretnék szólni, tehát nagyon sok anyuka annyira elkényezteti, pláne ha esetleg elvált, vagy nincs apuka, annyira elkényezteti az egyszem kisfiát, hogy az majdnem életképtelen lesz. Tehát én találkoztam olyan nővel, aki mondta, hogy ők azért váltak el, mert a férjét az anyóssal együtt laktak, az még akkor is folyamatosan kényeztette. Tehát mondta, hogy
inni, az anyós is.
Az anyós, igen. Hogy innék egy pohár vizet, és akkor mondta neki a felesége tévénézés közben, hogy hát menjék ki, ott a csap, ott a víz, és akkor a mama már ugrott, és pohárba szalvétán hozta a tálcának, a kisfiának a... Tehát, hogy valahol ezt a férfiaknak egy idő után, én úgy gondolom, hogy aki férfi akar lenni, ezt az anyai szeretettől el kell távolodni. Tehát nagyon jó, ha egy fiú kicsit egyedül van, kimossa az okniát. Én a katonaságnál jöttem rá, mert otthon engem a mamám, nagymamám annyira körülvett, hogy én bármit csináltam, ők elintézték.
Tibiként ezt, hogy igen. Látod?
Hát hasonlóan az a helyzet, hogy hát mi egy tanári fizetésből éltünk, 6 gyerekkel, ugye ott a 80-as...
Ez a mostani tanároknak egy üzenet.
Igen, egy üzenet, igen. Meg lehet ilyen.
Nem biztos, hogy sokkal több volt.
És úgy egy időszak lezárása után, mikor már úgy megnősültek, férhez mentek, hát hálát adtam Istennek, hogy ilyen anyagi körülmények között élni. Mert az nem egy egyszerű dolog, hogyha az ember sokat keres, mindene van, és a gyereket úgy elzárja a dolgoktól, tehát az egy nagyon nehéz dolog. És ezt erre nagyon rá kell a házaspárnak állni, hogyha annak ellenére, hogy a rendes fizetésük van, meg minden rendben van, akkor se legyen az, hogy már harmadikos korában okostelefon és egyéb ilyen dolgok. És hát arról beszéltünk még, ugye, múltkor, hogy a film az szerintem egy nagyon-nagyon káros dolog. Most én utána néztem, hogy tulajdonképpen hol is van az a méreg a filmekben, mert nagyon sok jó filmet látni, de a mostaniakban legtöbbjükben csak ott van az a méreg, ami az embert elneveli. Hát én egyszer megdöbbentem azon már régen, hogy egy olyan színész, akit nagyon nagyra tartottam, egy csókolózós jelenetbe teljesen beleadta magát. Mondom, ez hamis. Úgy, ahogy van, hamis. És akkor ezután elkezdtem nézni a filmeket.
Ebből hamis, az ember csókolózik? Az,
hogy egy színésznővel, egy ismerőssel komolyan csókolózik. Tehát már nekem itten.
És szóval utána volt azért más töltet a szívében. Lehetett igen, érezni hogy, a vászon, igen, hogy elszaladt a fiú, hogy otthon a felesége vajon mit szól a jelenet.
Hogy, igen, hogy lehet ez? Hát, és utána néztem a film történetbe, hát a 63-ban először Bergmannak, vagy Bergman csinálta azt a filmet, a Csend című filmet, ami tulajdonképpen mint az első erotikus filmet tartják nyilván. És ezután kiszakadt egy gát. Hollywood ráállt erre a stílusra, hogy hát itt be lehet a nézőket nagyon jól csábítani a moziba, ha van egy kis szex benne, egy kis ez az, egy kis ez az, és azóta szinte még a komoly rendezők is, ha nem tudom én, a Antonioni, meg ezeket lehetne említeni, a Fellini, hát már a 70-es években ez volt a divat, például Zabriskie Point-ban is, egy 3 perces olyan jelenet, ami az egészből, ha kimaradt, akkor egy nagyon jó film, de így sajnos nem tudom. És ha mostanáig egész eljutott addig a film szakma, hogy mindenféle olyan dologgal átnevelik az embereket, nem csak a szex, hanem a politikai, akkor ez a gender téma, LMBTQ, tehát ezeket tudjuk jól.
Tehát azt akarod ezzel mondani, hogy a film valami olyan világot tükröz, illetve üzen nekünk, hogy tehát a szexualitás valahogy egy abszolút középpontba került. A párkapcsolatban, mint hogyha nem tudom, miért emelted ki ezt a... Tehát, mert a férfi-női kapcsolatokról beszélünk, hogy nehezen akarok nősülni, vagy de...
Igen.
De elvisz egy fals irányba, erre gondolsz?
Abszolút, hát már
a férfi-női kapcsolatot nagyon egysíkú módon közelíti meg.
Ugyan ebben kapcsolatos az, hogy már a 8-10 évesek már mindenféle olyan képeket, filmeket, vagy a okostelefonon olyan aktusokat látnak, és néznek, és mutogatják egymást. Nálunk annak idején az volt, hogy egy-egy meztelen képet mutatott valaki a nagymenő srácok ugye a osztályba, és akkor kész, vége. Megnézték az emberek, de hát most
szóval... Meséltél egy érdekes dolgot. Tehát a férfi társadalmat szeretnénk egy kicsit erősíteni. Nagyon tetszett, amit meséltél nekünk, hogy a fiúkat kérdezted, hogy a családod lesz, hogy ki szeretné azt, hogy lánya legyen, vagy ki szeretné.
Ja, igen.
Ez egy kicsit tükrözi azt, hogy benne vagyunk, de végül is a fiúkban van azért egy egészséges, vagy egy őszinte, mondd el ezt azt.
Hát Bese Gergő paptanártól hallottam, és hát őt meg szoktam hallgatni interneten, tehát nem ördögtől való dolog az internet, nagyon sok jó dolgot lehet látni és hallani. Például ő mesélte egyszer, hogy a hittanórán megkérdezte, csupa fiú osztály volt, hogy ki szeretne gyereket, házasságot, gyereket. Mindenki feltartotta a kezét. Megkérdezte, hogy ki szeretne, hogy lánya legyen. Senki nem tartotta fel a kezét. Ki szeretné, hogy fia legyen. Mindenki feltartotta. És akkor kérdezte tőlük, hogy miért? Miért van ez fiúk, hogy hát a tanár úr tudná, hogy mit csinálnak a lányokkal mostanában, tizenévesekkel, akkor nem kérdezni. Tehát nem szeretnénk, ha lányok lennének. Szóval nagyon-nagyon...
Nektek vannak lányaitok is. Azért mondjuk az nem ez a vad időszak volt, de egy lányt mindig félt, főleg az...
Ez így van.
Ez hogy volt?
Ez így van, de egy pillanatban visszatérek, amit a Tibor mondott. Tehát én is, mikor még nem voltam nős, akkor én is azt gondoltam, mert egyébként nekem is van egy bátyám, hogy hát én fiú gyereket szeretnék, mondjuk kettőt, és aztán amikor lány született, akkor rájöttem, hogy a lánygyerek az annyira aranyos, az annyira édes, hogy aki nem tudja, hogy milyen lánygyerek apukájának lenni, hát az egy nagyon sok jótól, csodálatos érzésektől esik el. Tehát a lánygyerek csodálatos. Mindenkinek azt mondom, hogy ha lánya születik, akkor nagyon örüljön neki, mert akkor nagyon sok puszit kap, meg én azt vettem észre, hogy a lányos apukák később is sokkal jobban öltözöttek, valahogy jobban gondozottak, mert a lányok aztán nem tesznek lakatot a szájukra, hogy apa, ezt a pulóvert vedd le, és vegyél másikat, és igazuk van általában.
Igen, igen.
Tehát, hogy, és a másik meg most már ugye nekünk is gondolni kell a jövőre, tehát én is már 68 éves vagyok, tehát én azt láttam, hogy az öregeket, viszont a lánygyerek, a család, ha van a családban lánygyerek, az sokkal jobban gondozza, mint a fiú. Most tisztelet a kivételnek, senkit nem akarok megbántani. De a mamámmal mi végigjártunk ilyen öreg otthonokat, mert mindegy. De a fiúk nagyon hamar berakják ezekbe az otthonokba az öregeket, és akkor még elméletet is csinálnak, hogy ott szakápolók vannak, és ez igaz, egy valamit elfelejtenek mondani, nem szeretik őket. Tehát a szeretetnél nincs jobb gyógyszer. A mamámat hazahoztuk, beadtuk egyszer egy ilyen intézetbe, de hazahoztuk, mert azt láttuk, hogy itt meg fog halni pillanatokon belül. Ült és maga elé merett. Hazahoztuk, még újra, ugye van ez a sajnos a demencia, az elbutulás, tehát újra megtanult olvasni, és még 3 évig élt, de csak azért, mert a legnagyobb lányom azt mondta, hogy inkább kiveszi magát a munkából, de a nagyit hozzuk haza. És még 3 évig ápolták hősiesen a férjével együtt, persze mi is a bátyámmal segítettünk, de azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy egy lánygyerek az idősödő szüleit szerintem sokkal jobban tudja gondozni, mint egy fiú.
Hát ez nálunk is meg volt, 5 évig volt ott a anyósom, abszolút ilyen szinte némán, de amit mondasz, az mindig az, hogy az biztos, hogy a intézetbe nem ért volna ennyit. Nehéz volt, nem volt könnyű,
nehéz, ez
de,
biztos,
de
nehéz.
Ezt meg kell lépni.
Bocsánat, és még egy apróság, hogy a szeretet, annál nincs jobb gyógyszer. Tehát ha ott hiába adják be neki a legjobb nyugati, vagy nem tudom milyen gyógyszereket, az semmi se ért, ahhoz képest valaki odaállt az ágyához, láttuk rajta, hogy már nem tudott szegényként beszélni, csak feküdt, de elömlött az arcán egy boldogság, és látszott, hogy ő boldog. Most ennél nem lehet jobbat adni szerintem egy
most, amit mondtál,
öregnek sem.
Nagyon érint engem, mert
bocsánat.
Ugye a papoknál ugyanez, hogy valaki idős lesz. Mondjuk az én filozófiám, hogy nem akarok úgy egy közösségben lenni, hogy engem ápoljanak, mert a közösségnek megvan a maga munkája, futnak, mint a mérgezett egér 10 felé, de tényleg az öregjeinket figyeltem, hogy ahogy megöregedtek. Tehát valaki meg is fogalmazta, úgy szeretnék jezsuiták közt meghalni. Tehát, hogy ne, egy papi otthonba beteszik, vagy biztos van szakápoló, de még ha egy papi otthonba kerül, de hát nekem, én egy jezsuita vagyok, hát miért nem hallhatok én meg egy jezsuita közösségben? Ez tényleg, ez ugyanaz. Tehát az ember az, hogy szeretve legyen, és az enyém által legyek szeretve, ne rekedjek kívül a közösségen. Meghaltak a öregjeink, sajnos, ugye a Jálics, akkor Nemeshegyi Péter, most lassan elment mindenki, én vagyok a következő, de valahogy nem tudom még, szóval én mindig mondom, hogy én szívesen elmegyek egy öreg otthonba. Úgy látjátok, hogy gáz van, akkor mondd meg, Hofi, te mondtad, hogy mehetsz az otthon. De igazad van, szóval, hogy szeretve vagyok, ez pótolhatatlan.
Ez pótolhatatlan.
Ez tiszta sor.
És megnöveli az életkorát.
Így van, meghosszabbítja az életet.
Ez abszolút, ezt tudjuk, ez egyszerű. A másik téma, amit úgy félbehagytunk, hogy a tinédzserek, az, hogy kéne őket úgy nevelni, hogy ne menjenek ebbe a csapdába bele, amit kínál a világ. Az a helyzet, hogy a fiatal szülők csak lépésről lépésre értik meg ezt, amikor a gyerek óvodás lesz, akkor az ilyen óvodai dolgok. Amikor alsó tagozatos lesz, és előkerül egy-egy pornó kép, vagy valami ilyesmi, akkor csak néznek, de mikor, nem tudom, felső tagozatos lesz, és jön ez csőstől, ez a probléma, hogy az osztályban mindig van 2-3 ilyen nagyon menő gyerek, aki nagyon tudja a dolgokat, hogy mi történik így a szex körül, és akkor ledöbbennek, akkor hirtelen szülőértekezlet, hirtelen ez, hirtelen az, hogy mit kéne csinálni, és megvan pedig, hogy mit kellene csinálni. Kellene írni a harmadikos, negyedikes szülőknek, ne tervezzenek okostelefont, meg ne nézzenek a gyerekek olyan filmet, ami nem nekik való, mert ez már itt van, ez a tragédia itt van, hogy a felső tagozatosok már teljesen elvesznek ebbe a témakörbe, és hát ezért van az, amit a Bese Gergő mondott, hogy a gyerekek a szexuális életet elkezdik igen korán, és egyszerűen hiába vannak meg most már a nagyon komoly kutatások, hogy ez mind a hormon helyszartása, mind az agyi kapcsolat kiépítése nagyon-nagyon káros, nem jut el a szülőköz időben.
Én szinte azt mondom, reménytelen a mi háborgásunk. Tehát, szóval elértünk egy, mert ezt most hallgatják a fiatalok, már most fogják kikapcsolni az egészet, most jönnek ezzel a süket dúmával, hát már, szóval egy annyira más világ, hogy most a nevelésnek a középpontjában nem tudom, hogy mit tudtok, tehát hogy azt a mást, ami érzem, hogy ez viszel az igazi boldogságra. Tehát filmbe is, tehát az ő kultúrájuk, az ő nyelvükön, vagy Nem tudom, csak...
Vannak példák, vannak nagyon jó példák.
Szóval behozni olyan, amit ő is élvez, szeret, mert szinte ez már majdnem, hogy esélytelenek vagyunk, olyan nagy a cunami, ami ránk jön ebből a oldalon.
Hát ez...
Mit tudtatok ti csinálni? Hogy mert én néha hősnek tartom a szülőket.
Még
ugye ilyen igényrendszerben most hogy magyarázzam meg a fiamnak, hogy hát még a Katikának ne... markold a fenekét. Hát mindenki azt markolja a buniba, hogy mit tudok én nekik egyáltalán mondani. Hát hősök vagytok. És főleg, amikor látom, hogy azért csak sikerült valami. Sok hát, küzdelem.
Az a helyzet, hogy amit mondtam, a kutatások, azok most már megmutatják, hogy a korai szex az milyen problémákkal jár, és ha ez eljutna az emberekhez. Például a Családtudományi Intézet, Családtudományi Szövetség nagyon komoly előadásokat tart ebben kapcsolatban, meg sok kis önálló csoport van, akik tesznek ez ellen. Ott van például a Pécsi Rita féle családra nevelés iskolába tanrend. Hát ez fantasztikus. Ott van a Gödi iskola, általános iskola, azt hiszem a Búzaszem az a neve, ott néptáncot tanítanak, ott mindenki tud valamilyen zenét, sok ének, mozgás van, és nem ez a divat, és nem egyszerűen nem használnak okos telefonokat, talán nyolcadik.
Bocsánat, de van egy Teen Star nevű,
igen,
tulajdonképpen felvilágosító mozgalom, ami a diákok nyelvén adja ezt elő, és csak azért tudom, mert a feleségem sokat foglalkozott ezzel, tehát ők hozták be ezt Magyarország, ők képeztek ki az első ilyen képzőket, és tehát ők azon a nyelven beszélnek, amilyen a gyerekek, tehát hogy én azt gondolom, hogy fontos lenne azt is minél jobban elterjeszteni azért, mert Ausztriában már a, hát hogy mondjam, a más gondolkodások miatt már betiltották. Tehát itt még Magyarországon, hála Istennek, még lehet. Tehát, hogy minél jobban a gyerekeket tényleg abba az irányba terelni, amit a Tibor mond, hogy nagyon szép dolog a házastársi kapcsolat, de azt jó, ha nem 12 évesen vagy 14 évesen kezdik, hanem a házasságban, vagy szóval egy csodálatos dologtól fosztják meg magukat, akik már korán elkezdenek...
Ez olyan, mint a női torna, 12 éves olimpiai bajnok.
Ja, igen.
És azért mondjuk egy 25 éves nő, még hogyha nem is tud akkora szaltókat, de azt mondom, na ez egy női torna.
Ja, persze, hát ez.
Körülbelül ez a ízbeli különbség, hogy nézzek, hát, nem arról szól, amiről szólnia kellene a verseny miatt.
Igen. Van olyan ismerősöm, aki a 8. kerületi iskolában tanít, és mondja, hogy ott, aki lánynak 12 évesen nincs barátja, azt a többiek kinézik. Szóval, hát én ezen megdöbbentem, hogy szóval persze, jó, tudom, hogy tényleg, amit mondasz, tehát olyan, mint egy gőzhengerrel állnánk szembe, de mégis azt gondolom, hogy meg kell próbálni, hogy amik hát vannak ilyen egészséges kezdeményezések. Másrészt meg a családban azért erről kell beszélni, tehát néha... Azt mondom, hogy jó lenne például, én úgy tudom, hogy a hithű zsidó barátaink vagy testvéreink, ugye, ők például szombaton nem kapcsolják be a tévét, hanem beszélgetnek. Tehát, hogy nálunk is fontos lenne, hogy időnként csak üljünk és csak beszélgessünk. És mikor ilyenek előkerülnek, akkor erről igenis a családban szerintem erről lehet beszélni, hogy...
Nem beszélve arról, hogy van kóser telefon a gyerekeknek. Pontosan emiatt. És meg tudták szervezni. Szóval nagyon
dicséretlen.
Igen.
Nem is hallottam.
Hát tartottak előadást a Családtudományi Intézetbe, és ott Slomo Rabi, ő mondta, hogy náluk ez a szokásos. Egyébként ugye mondják, hogy a Szilíciumvölgyben is 16 éves korig nem adnak a tervezők a saját gyerekeiknek. Úgyhogy... Hát
csak ez egy törpe kisebbség
most. Így van, tehát ezért kellene
a tengerbe.
A szülőknek, hát miért nem tud egy felvilágosító levelet írni akár egy iskolaigazgató, vagy vagy a minisztériumból valaki, az egész országban kapják meg, hogy ez a helyzet, tessék vigyázni, vegyük komolyan. Mert nem jut el a szülőkig.
Amikor te tanár voltál, szülői értekezete, vagy hogy tudtál esetleg hatni?
Akkor még nem volt ilyen probléma. Nem, akkor...
De elvileg mindig kell valahogy hatni a szülőre, hogy a...
Tudod, mi a legnagyobb?
Lehetne kreatívabb módon.
Igen, de egy nagyon nagy baj történt, méghozzá, amikor a SZDSZ volt hatalmon, akkor a... tehát hogy egy olyan párt, egy liberális párt volt hatalmon, megszüntették azt, hogy a tanárnak jelezni kellett a szülő felé, ha a gyerek mondjuk kábítószerezik. Tehát én úgy gondolom, hogy a tanár-szülő-pap, vagy tanár-szülő-edző, tehát egy hármas egységnek kéne a gyerekből mindig kihozni a maximumot, és azoknak egymással bizalmi kapcsolatba kéne lenni, de ha a tanárnak megtiltják, hogy ő jelezze a szülő felé, hogy a gyerekek komoly problémák vannak, akkor ezzel tulajdonképpen megtörtük a gyerekből, nem tudjuk kihozni a maximumot, és nem is tudunk rá rendesen vigyázni. Ez nagyon fontos lenne.
Megint léptünk egyet, ugye, hogy lehetne valahogy ifjúságot úgy nevelni, hogy családbarát legyen, örüljön, hogy van családom. Vannak nagyon jó SZDSZ-es barátok, akik töltják messze. Csak azért intettem itt, hogy azon meg... De ez egy kétségtelen...
Ez tény egyébként, hogy akkor megtiltották a tanároknak,
tudom,
hogy
jelezzék. Tudom, csak mondom, hogy de ez ami a feladat, hogy valahogy egy... Hogy tudunk? Azért itt a végén egy filmet ajánlok a hallgatóknak, Leckék az életről. Hogy ezt fiatalok, idősebbek nézzék meg, egy csodálatos, húzzák, halasztják az esküvőt, és akkor az öreg professzor, a Morri, a fiatal volt növendékének megtartja az utolsó szemesztert a halála előtt, és happy end nincs, de van, meg kell nézni a filmet, gyönyörű film.
Hol lehet megnézni?
Jack Lemmon-a, az öreg, ez volt az utolsó filmje, gyönyörű film, és hát fiataloknak, házassulandóknak, idősebbeknek.
YouTube-on
meg lehet találni bárhol. És ez egy gyönyörű film a szeretetről, a családi életről, az emberi kapcsolatokról, férfi-női kapcsolatokról. És végtelen, tiszta, gyönyörű, sok humorral legyünk.
No. Leckék az életről?
Hát, tessék?
Leckék az életről?
Leckék az életről.
Megnézem.
Úgyhogy Jack Lemmon utolsó filmje, gyönyörű film. És én most megköszönöm nektek, hogy együtt lehettünk, aztán majd a Jóisten ad még ötleteket nekünk, és ha megengedi, akkor majd folytatjuk a beszélgetést. És köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy velünk voltak.
Köszönöm én is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökkön örök ilyen van.
Hitünk és életünk. Jezsuita atyák katekézise hangzott el.